Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Történelmi jelentőségű, hogy az Európai Unió megnyitotta a csatlakozási tárgyalások első szakaszát Albániával, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. Szijjártó Péter az Unió és Albánia közötti második kormányközi konferencia után hozzátette, a magyar elnökség napirendjén kiemelten szerepel az uniós bővítés felgyorsítása a Nyugat-Balkán országaival. Az Európai Unió külső határain 42%-kal csökkent idén az illegális határátlépések száma, derült ki az EU határ és partvédelmi ügynökségének adataiból. A Frontex jelentése szerint a legjelentősebb csökkenést, 79%-os visszaesést a nyugat-balkáni, illetve 64%-osat a földközi tenger középső térségében húzódó útvonalon rögzítették szeptember végéig. A lengyel kormány elfogadta az új migrációs stratégiát. Eszerint az állam átmenetileg és regionálisan felfüggesztheti a menedékkérelmek benyújtásának jogát, ugyanakkor szó van benne a bevándorlók integrációjáról is, miszerint lehetővé kell tenni a bennük rejlő lehetőségek kiaknázását. Célunk az Európai Unió védelmi és válságkezelő képességének erősítése, ez a migránshelyzet függvényében különösen fontos, mondta a magyar vezérkari főnök Budapesten az EU Katonai Bizottsága vezérkarfőnöki ülése után. Szó esett arról, az Unió miként tud segíteni az ukrán haderő felkészítésében, védelmi képessége erősítése érdekében. Ezzel kapcsolatban egy kérdése válaszolva Böröndi Gábor elmondta, Magyarország nem támogatja az EU ezen misszióját, de nem is ellenzi. A migráció megfékezésében Magyarországra, a magyar rendőrökre mindig lehet számítani, ezt mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a Szerbiába induló újabb 23. magyar rendőri kontingens búcsúztatóján. Rétvári Bence emlékeztetett, immár több mint 9 éve tart az Európára, az Unióra nehezedő bevándorlói nyomás. Lemondta a hónap közepére tervezett budapesti misszióját az OECD korrupció ellenes munkacsoportja, mert a kormány nem biztosított miniszteri szintű képviseletet a találkozóra. Közleményük szerint ez az első alkalom, hogy magas szintű missziót töröltek. A kormány a sajtó érdeklődésére azt közölte, új időpontot egyeztetnek. Még nem fogadott el kegyelmi kérvényt a köztársasági elnök márciusi hivatalba lépése óta, értesült az Index. A Sándor Palota tájékoztatása szerint összesen 377 kérvényt kapott Súlyog Tamás, és kivétel nélkül mindet elutasította. Lakásvásárlás esetén csak hitel mellé vehető majd igénybe az adómentes kifizetés. Erről a Portfólió gazdasági portál írt, miután társadalmi egyeztetése bocsátotta a kormány azt a javaslatot, amely szerint 2025-ben lakáscélokra is igénybe vehetőek lesznek az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások. A rendelkezésre álló összeg lakás korszerűsítésére, felújítására is felhasználható. Eddig csak nem 250 ezer család jutott ingatlanhoz, vagy bővítette otthonát családi otthonteremtési kedvezménnyel és csak plusszal, közölte Zsigó Róbert államtitkár. A korábbi otthonfelújítási programmal 370 ezer otthon újult meg, a babaváró hitelt pedig 255 ezer háztartás vette igénybe. Szigorítja a kormány a vendégmunkások foglalkoztatását. Az új rendelet egyebek között kimondja azt is, hogy szankcionálhatók azok a munkáltatók, amelyek elzárkóznak a magyar munkavállalók alkalmazásától. A gazdasági semlegesség gyakorlati megvalósulását jelenti, hogy Magyarországon a német és a kínai vállalatok nyugodtan együttműködhetnek, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a kínai BYD autógyár fórumán felhívta figyelmet arra, Magyarországon jelen van 3 német prémium autógyártó, ezzel párhuzamosan a 10 legnagyobb keleti akkumulátorgyártóból 5. Nukleáris hadgyakorlatot kezdett Nyugat-Európában a NATO. A katonai szövetség 13 tagja az amerikai nukleáris fegyverek bevetését gyakorolja, amelyeket Washington a szövetség nukleáris megosztás megállapodása részeként telepített Európába. Az ukrán elnök szerint Észak-Kórea nem csak lőszert küld Oroszországnak, hanem harcoló alakulatokat is. Közölt azt is, ezen a héten bemutatják az úgynevezett győzelmi tervet a partnerek által javasolt módosított változatban. Eközben Észak-Kórea felrobbantotta a Dél-Koreába vezető utakat a demilitarizált övezetben. A dél-koreai hadsereg erre figyelmeztető lövésekkel válaszolt. Az orosz elnök új szűzföld programot indít az Ukrajnában megszállt területeken. Vlagyimir Putyin elnök elképzelései szerint Oroszország 2030-ig 25%-os agrártermelés növekedést és ennek a kétszeresét kitevő exporttempót valósítana meg, valamint fokozatosan mindent helyreállítanak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, csapadék nem hullik, a szél olykor megélénkül, a csúcsőmérséklet 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Az Egri Főegyházmegye, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség és a Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány tisztelettel várja az érdeklődőket Németh László Imre, Magyar Egyházi Hírek 1975-1984, ahogy Mester István látta Rómából című kötet bemutatójára. Október 17-én csütörtökön 15 órától az egri érseki palota erdődi termébe. Köszöntőt mond Ternyák Csaba egri érsek, a kötet a helyszínen megvásárolható.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Rossz a lift megint. Negyedik emelet.
Ó, igen, ez a kardiózás után.
Ez apu. Fújja fel a matracot, de utálja.
A buszvezető mindig pont az orrom előtt csukja be az ajtót.
Érdekes, mindenki másra gondol. És ön?
A hangok által életre keltett képzelet. Ez a rádió ereje. Hirdessen rádióban. Miértrádió.hu.
Az elénekelt mondandónak nagyobb a súlya, mondja Lakatos Mónika cigányénekesnő a Képmás magazin címlap interjújában. Az októberi lapban olvashatunk a szegények bankáráról, a képernyőfüggő két évesekről, és arról, hogy mi állhat a pártalálási nehézségek hátterében. Megtudhatjuk, hogy mikor érdemes repülőre szállni, ha környezettudatosan gondolkodunk. A magazin melléklete a magyar lakta területek fiataljainak határokon átívelő összekapcsolódásáról szól. Keresse az októberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2024. október 16-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai pultnál pedig Karkus István és Tompos Péter ül. Rádiónk igazgatója Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. A műsorismertetés után reggeli műsorunkban Csató Tiborral, az Egri Civil Közösségek Házának vezetőjével beszélgetünk a közösségi csoportokról, közösségi kertjükről, valamint a védelmükbe vett nagyértékű, ám de elhanyagolt török magyarófáról is szó lesz. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Egyháztörténelmi sorozatunk mai adásában 12. Pius pápáról és a kommunistákkal való kapcsolatáról Buda Péter teológiai tanárral beszélgetünk. Most ajánlónkat hallják.
Az előző adásban beszéltünk arról, hogy a háború alatt, a háború folyamán a pápa mennyire ragaszkodott a semlegességhez. Tehát, hogy egyik oldal mellé sem odaállni. Amikor azonban véget ért a világháború, és kiderült, hogy a szövetségesek, akik egységesen, tényleg összefogva legyőzték a nácizmust és a fasizmust, hogy ezek is összevesztek. Tehát tulajdonképpen egy kényszer szülte szövetség volt a nyugati demokráciák és a Szovjetunió között, igazából azért, mert közös ellenségük volt.
9 óra után kilátó című regionális műsorunkban ez alkalommal két témával foglalkozunk. Október 15-e a látássérültek nemzetközi napja. E naphoz kapcsolódó riportunkat hallhatják, előtte azonban felidézzük a Család Isten terve címmel, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az Egri Hittudományi Főiskola által október 10-én a Liceum dísztermében tartott konferenciát. Napról napra című regionális műsorunk mai adásában Barsi Csabával, a Miskolci Herman Ottó Múzeum gyűjteménykezelőjével beszélget a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A hanganyagból azt is megtudhatjuk, hogy riportalanyunk a néptánc mellett egy különleges témával, a pityke gombok kutatásával is foglalkozik. A részletek kiderülnek portré műsorunkból. Következzen most rövid ajánlunk.
Én 15 évesen kerültem oda, és akkor még a forradalom előtti időszak volt. Nem volt egyszerű az a látogatás. Viszont akkor mi még mondhatom, hogy olyan állapotában láttuk Széken a hagyományos népi kultúrát, hogy még élő volt teljes mértékében.
Tehát az utolsó előtti pillanatban érkeztek.
Igen, mindig azt mondjuk, hogy utolsó előtti pillanatok vannak, de valahogy én most már a 30 éves tapasztalat után azt mondom, hogy valahogy van folytonosság.
10 órától hírek, majd kezdődik a Szószóló című műsorunk, melynek mai adásában elsőként az Egri Bazilika akadálymentesítéséről számolunk be, ezt követően pedig egy budapesti zarándokszállást mutatunk be. Ajánlunkban Rudolf Mihály, Ibl-díjas építész szólal meg.
Szerencsére a zsűrivel meg lehetett egyezni, illetve a hatóság abba belement, hogy egy akadálymentes rámpa épülne itt az észak-nyugati oldalon, úgy, hogy ez a morfológiából adódóan valahol a rámpát itt kezdjük el, ahol most ez a felvétel történik.
Ezt követi a Lélekszava, melyben az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk. Október 16-a a kenyérvilágnapja. A mai adásban ezen apropóból beszélget a kenyérről Farkas Ferencné gyakorló háziasszonnyal, a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Következzen most ajánlunk.
Azért mindenkinek ajánlom, mert nagyon szép alkotás a kenyérsütés. Az egész házat, nem csak a konyhát, az egész házat bejárja a kenyérsütésnek az illata, és mindenkit oda csalogat.
Milyen gyakran sőt Ilonka néni kenyeret?
Hát nem mondom, hogy minden héten, mert vannak elfoglaltságaim, de egy hónapban mondjuk 5-6-szor sütök kenyeret. Általában szeretek ajándékba is kenyeret vagy kalácsot adni, mert nem volt ember még, aki rá ne csodálkozott volna, amikor kapott egy langyos kenyeret, vagy egy langyos kalácsot, és tulajdonképpen ez azt mutatja, hogy dolgoztam azért az ajándékért, tehát szívből adtam.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Ma Szent Gáli Katalin, Mária Lilium című versét Babócsai Réka mondja el. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban a Lakok Szent Margitról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd a Nem középiskolás fokon című műsorunkban az 1950-es évek egyházüldözését, Mindszenti bíboros perét és a börtönviszonyokat ismerhetik meg dr. Hanisné Petró Valéria, a Dobó István Gimnázium magyar nyelv és irodalom tanára segítségével. Ezután a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Nem baj, csak unom már, hogy mindenkinek mentegetőzzek. Nem baj, ez az egy is lassan elmegy a temetőnek. Azt se tudod, ki vagyok, ki vagyok. Nem ülök be, foglalt az összes sarok. Nem baj, csak unom már, hogy mindenkinek mentegetőzzek. Kicsikét, hogy megbont, elront. Nem érdekel, nem is értem, hogy a tekinteted mindent elmond. Még mindig távol a horizont. Thank you. viselt, keresztül vág a tömegen. Kár volt, hogy ide jöttél, te se vagy már csak idegen. Minek ez a figyelem, én viselem, de ha tudnád, milyen szinten megfizetem. Nem kell, hogy a részem belőled is kivegyem. Kicsikét, hogy megpont elront, nem érdekel, nem is értem, hogy a tekinteted mindent elmond, még mindig távol a horizont. Kicsikét megbont, yeah, de azon tudod, megszoktam. Ez szorít a szegcsont, hátul üsz a taxiban. Kicsikét, hogy elhiszem megint, ne a költ, hogy elrontja. Nem maradtunk semmiben, pedig a legelején megmondtam.
Reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, ma reggeli műsorunkban Csató Tiborral, az EGRI Civil Közösségek Házának vezetőjével beszélgetünk a közösségi csoportokról, közösségi kertjükről, valamint környezetvédelmi törekvéseikről. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és mai vendégemet, Csató Tibort, az EGRI Civil Közösségi Ház vezetőjét. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Egy kis történeti visszatekintéssel kezdhetnénk szerintem, hogy honnan indult a közösségi háznak az ötlete, mi célból jött létre?
Hú, és mennyire régtől kezdje? Ugye most például nagyon szeretünk beszélni a fertelmesterekről is, és egyre több a kapcsolat velük is, tehát hogy azért, ha belegondolunk, Egerben az, hogy demokratikusan képviseljék a nép érdekeit a választott testületek felé, ez egészen konkrétan több mint 300 éves hagyomány, így a fertelmesterekkel, és hát mi is valahogy úgy a rendszerváltás környékén már az élet fault volt ebben. Tehát ugye a zöld szervezeteknek egy nagyon erős országos összefogása volt, mi is azt tanultuk, egyszerűen úgy szocializálódtunk, hogy akkor jó, hogyha az emberek, főleg a civil szervezetek összefognak egy településen, és ezt tényleg már a 2000-es években így megerősödve folytattuk, és azt kell, hogy mondjam, hogy az EGRI Civil Ház, mint olyan, az 1999-ben már létezett, de mondjuk 2000-től 2016-ig biztosan. És előtte is már civil irodaként, vagy ilyen civil segítő irodaként, pályázati író irodaként hivatkoztunk rá, ez a Bajcsi Zsilinszky út 9 alatt volt. Amúgy ez a hazafias néprontak volt a régi épülete, amit ugye rendszerváltás után megörököltek a társadalmi szervezetek, és hát az ott szépen kinőtte magát így ebben a 16 évben egy jó erős civilházát, tehát ez egy példakép volt amúgy az országban is többé hasonló civilháznak, tehát non-profit működtetője volt az Életfa Környezetvédő Szövetség, és hát nagyon sok szervezet volt ott székhelyszinten is, meg elég sok rendezvény volt ott, stb. És aztán 16-tól mondjuk 2000-ig volt egy ilyen pauzaidőszak, ennek leginkább anyagi okai voltak, amikor az Életfa már ezt nem tudta csinálni. És hát mi is megerősödtünk, a kerekasztal is úgy döntött, ugye Egerben van egy EGRI civil fórum és egy EGRI civil kerekasztal, ez ilyen 80-120 szervezetnek az összefogása és az éves közös munkája tulajdonképpen, ez a fórum, illetve ez a kerekasztal is nagyon szeretett volna egy helyet. Tényleg úgy voltak vele, hogy ezt megérdemlik az EGRI civilek. Adódott a szituáció a Hemónak az épületével, ugye a helyőrségi klubnak az épületét nagyon sokan használták a rendszerváltás óta is, meg azelőtt is. sok funkciója volt, és akkor épp a könyvtár volt benne, és tudtuk, hogy a könyvtár vissza fog költözni a felújított kispréposti palotába, ugye szépen megcsinálták az ő helyüket is, és akkor mi tulajdonképpen megpályáztuk ezt a helyet, hogyha a Hemó már fel van újítva, és tényleg gyönyörű állapotban van, jó funkcionál, teljesen akadálymentesített. Igazándiból már mi 2019-től azon dolgoztunk, és az Életfa is például a beszerzéseit is úgy irányította, hogy ha úgy van, akkor készen legyünk egy ilyen sokkal nagyobb háznak a működtetésére. 2022-ben költöztünk hivatalosan oda, akkor írtuk alá az önkormányzattal a szerződést, ez 26-ig szól, és akkor most tulajdonképpen egy új fejezet kezdődött az Egri Civilház, mert amúgy hiába hívjuk mi civil közösségek házának, ez a hivatalos neve, civil közösségek háza, azért mégis egyre többen az emberek civilháznak hívják, ugyanúgy, mint a régit. Tehát, hogy tulajdonképpen van egy ilyen jogfolytonosság.
Civilek háza, de hogy mit akar maga ez a megfogalmazás, hogy mit lehet itt látni, tapasztalni, kiket várnak?
Igen, ez is egy, nagyon-nagyon sokat beszéltünk erről. Ugye a közművelődési alapszolgáltatások közül az utolsó, de szerintem nem a legutolsó, mármint érdemben vagy fontosságában ez a helyi közösségek fejlesztése, a helyi társadalom fejlesztés. Közösségek erősítése, azt hiszem, így van benne pontosan a rendeletben. És hát ugye vannak a művelődő közösségek, mindenféle kultúra, és mi meg ezen egy kicsit fordítottunk a gondolkodásmódon, de már a 2000-es évektől is mi ezt fordítva gondoltuk, tehát hogy sokkal fontosabb az, hogy Egerben jó működő, erős helyi közösségek legyenek, és hogyha egy-egy ilyen közösségnek van valami kulturális kimenete, tehát hogy mondjuk van egy népdalköre, népi táncol, kiállítás szervez, tudományos programokat szervez, előadásokat, konferenciákat, attól még a közösség a lényeg. Sőt, az is nagyon fontos, hogy ezek a közösségek egymással is együttműködjenek. Ugye Eger ünnepe egy nagyon szép példa erre, illetve Eger civil ünnepének hívják most már, de ez nagyon sokáig Eger ünnepeként futott, mert az önkormányzattól kezdve a helyi közösségek, civil szervezetek, mindenki benne volt, cégek. És ugye pont az volt a lényege, hogy oké, hogy van egy cukorbeteg egyesület, van egy bármilyen egészségügyi környezetvédő, műemlékvédő, vagy bármilyen, viszont ezek egymással nem nagyon találkoztak, nem dolgoztak együtt. És azért megvan a lehetőség, hogy közös programokat csináljanak, simán vannak átfedések ezek között a szakmai vagy kultúrterületek között, és ez azért működik egy lassan 30 éve az Egri Civil Fórumban és Kerekasztalban, és ez a ház is erről szól.
Tehát neked arról, hogy legyen helyük valahol.
Hát pontosan is mondom, tehát mi úgy fordítottuk ezt meg, hogy nem a kulturális térben, tehát nem egy művelődési házban vannak a civilek, hanem a civileknek van egy tere, ez a civil közösségek háza, amiben van a kultúra, amiben hozhatnak be kultúrát a civil szervezetek, de maga a szervezet, a közösség, az sokkal fontosabb számunkra. Tehát például egy nagyon jó példa, hogyha mi kiállítást csinálunk, oké, hogy befogadjuk egy fotós, egy festő ilyen kiállításokat is, de sokkal jobban szeretjük azt, és erre szorítjuk is rá amúgy a művészeket, hogy olyan kiállításokat hoznak, amikor valami kapcsolat van. Egy adott településről származnak, Siroki alkotótábor, az autart kiállítás, amikor 40-50 művész van együtt, tehát hogy az sokkal érdekesebb, amikor sok művész összeáll valamilyen célból egy közös kiállításra. Ennek nagyon jó látni az elejét, ahogy összehozzák a kiállítási anyagot, ott beszélgetnek egymással, ugye kapcsolatok szövődnek, csoportok alakulnak, a végén együtt ünneplik meg a kiállítás végét. Ez ugye megint egy, tehát itt most nem a művészetet tettük előtérbe, bár gyönyörű kiállítások vannak a házban, hanem a közösség a fontosabb számunkra nyíltan.
Mert hogy egyébként minden adott az épületben ahhoz, hogy ugye ők ott komfortosan érezzék magukat.
Igen, tehát a régi civilháznál még sose számoltam ki, de legalább 5-ször nagyobb helyet kaptunk ezzel. Tehát a Hemónak egyrészt van egy 90-120 fős gyönyörű díszterme. Volt ott civil fórum amúgy régebben is, a 2000-es évek, hát így 2007-8, ha jól emlékszem. Tehát, hogy amikor még Vörösrák volt, akkor is voltunk mi benne civilként, béreltük ki a helyiségeket, de ugye ez most egész más. Tehát most ez a miénk, ez a díszterem is, ugye aztán lent 3 terem van, egy klubterem, amit ugye szervezetek használnak mindenféle ilyen klub tevékenységre, például az Egri Foltündérek, de ott van a véradás is például rendszeresen, amióta mi ott vagyunk. Igazániból véradás az előbb volt a házban, mint ahogy mi oda költöztünk. Mindenféle zöld klubok is vannak, van ott gombászkör, stb. Most nem fogom felsorolni az egészet, és van lent is egy olyan rendezvényterünk, amiben 60 fő legalább belefér, és fönt is lent is csináltunk egy-egy kiállító teret. és tényleg ott tartunk, hogy egymást érik a rendezvények. A tavalyi évben 361 esemény volt.
Akkor szinte minden napra jutott
minden
valami.
Minden napra több.
Igen.
Tehát, hogy ez úgy van, hogy mivel ugye 4 napot vagyunk nyitva, egy héten meg a szombat, és ugye nem számoltuk, tehát ez a 361-ből van olyan, ami egy hónapos kiállítás, vagy 3-4 napos workshop, vagy stb. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy főleg például a kett szerdáink, azok 4-5 esemény per nap. És ez úgy, tényleg úgy működik, hogy mind a 3 földszinti teremben van valami. Azt is meg kellett oldanunk, és azon is dolgozunk, például, hogy ne hallatszódjon át nagyon az egyik a másikban. Ez az egy a fura a házban, hogy olyan az akusztikája, hogy ha zongoráznak fönt, akkor azt nagyjából mindenki hallgathatja lent is, és akkor ezen azért dolgozni kell, hogy ne így legyen. De hát jó, mondom, ez, vannak még feladatok hátra a házban, de sokkal is tényleg nagyon alkalmas ennek a közösségi életnek az erősítésére és fejlesztésére. Ami hiányzik, az az irodák. Tehát a régi civilházban volt 6 iroda, amiben mindenféle civil szervezetek voltak, tehát fogyasztóvédelem, vesebetegek, életfa, a civilháznak az irodája, szóval az sok apró ilyen kis munkahely volt. Most ez nincs, helyette van 2 közösségi iroda részünk, amit bárki használhat, de pont ezért ugye ez egy kicsit más. Tehát ez ilyen nagyon fiatalos, erre át kell szokni a szervezeteknek is, hogy tulajdonképpen egy nyílt térben dolgoznak.
A kezdetekkor hogyan történt? A szervezetek keresték meg a helyet magát, vagy hogy a lehetőséget, vagy őket fel kellett kutatni?
A háznak az indulása most, igen, a 2022-es, abszolút nem kellett kutatni. Tehát, hogy olyan tényleg vákum volt, amit ezzel, hogy megnyitottuk a házat, egyszerűen beáramlottak a civil szervezetek. Tehát az első évben már 20 körül volt a székhelyi szervezetek száma. Ugye ezek ott voltak a Bajcsi-Zsinszki 9 alatt is. És egyszerűen átköltöztek, de újak is lettek. Minimum egy ilyen 10%-os változás is volt ebben. Eleve, hogyha most is alakulnak új szervezetek, akkor ők is megkeresnek bennünket székhely lehetőségekkel kapcsolatban. És mondom, egyszerűen jöttek a szervezetek. Olyanok is jöttek, akik mondom, addig nem voltak. Nagyon sok, ugye most ezzel, hogy közösségek háza, ez direkt hangsúlyozzuk. Tehát ebből is sokat vitáztunk. Ugye a civil kerekasztalban az a jó, hogy mindent van időnk és lehetőségünk megvitatni, illetve hát rászálljuk a saját civil időnket. És ez amúgy szerintem hiányzik a demokráciából. Tehát, hogy az volna jó, ha mindig mindent nagyon sokat megbeszélnénk, mert hogyha sokáig beszélünk egy dologról, akkor a fogalmaink elkezdenek megegyezni. Tehát, hogy mint egy jó házasság, nem? Tehát, hogy ugyanazt értjük ugyanazok alatt, a dolgok alatt. Tehát igen, hogy mi fontosnak tartjuk azt, hogy közösségeket is befogadunk. Tehát nem kell, hogy bejegyzett civil szervezet legyen. És van is ilyenek. Tehát nagyon sok olyan közösség jön hozzánk, aki amúgy nem civil szervezet, hanem csak egy bizonyos cél, vagy egy feladat érdekében összetömörültek, és szeretnének termet bérelni.
Egyébként az elmúlt években ők mondjuk gombamód jöttek föl, hogy legyenek szervezetek?
Ezt nem mondanám, hogy gombamód, de egyrészt egy minőségi változás is van, tehát azt látni most a civil szektorban, és ez legalább egy 5-10 éves folyamat, hogy a sok szervezetből azért szűnnek meg, zárnak be azok, amelyek nem voltak életképesek, vagy mondjuk már megszűnt az a cél, vagy feladat, amire létrehozták őket. Azért változóban van ez a demokrácia, ez a része is nálunk a helyi közösségek. A Covid az nagyon alávágott ennek, tehát hogy a Covid miatt is egy felfutó ágban vagyunk most. Hát mondom, az első évben 8000 látogatónk volt, a második évben 14500, most a harmadik évünket zárjuk, ugye majd 24-jel, és hát csak az országos foltvaró találkozó 4-5000 embert jelent. 4000 valahány százat, most nem tudom pontosan. Tehát, hogy olyan nagy rendezvények voltak már a házban idén, hogy én úgy gondolom, hogy simán a 14000-et meg fogjuk haladni jelentősen. És ebben az az érdekes, hogy most vettem elő valamiért a pályázatot, amit beadtunk az önkormányzatnak, és én 26-ra terveztem 8000 embert látogatóba. És a második évben volt 14000. Tehát, hogy azt a tervet rég meghaladtuk, amit kitűztünk magunk elé. Tehát ilyen szempontból nagyon sikeres a ház, úgy látom. Tehát nagyon nagy igény van rá.
Egyébként, ha már a Covidot említettük, hogy ott az a nagy bezártság, az úgy kitört onnan embereket? Tehát, hogy ők akartak menni, gondolom, helyekre, hogy végre most már lehet.
Nem tudom, nehéz. Mi is a kerekasztal is például online tartott a találkozóit. És a háznak az időszaka is beleesett ebbe. Tehát, hogy tényleg voltak ilyen Covid lezárásos időszakai. Hogy most ezután mennyire volt, hát nem tudom, ezt személyesen is így éltük meg. Tehát azt látni kellett volna, milyen volt az első civil kerekasztal a Covid zárás után. Hát ott ölelgették az emberek egymást meg, és mindenki nagyon örült, hogy végre élőben láthatja, nem csak egy ilyen kis monitor ablakban a másikat. Úgyhogy mi ezt így éltük meg, és nyilvánvalóan szerintem mások is. És nagyon lassan, de azért ez halad fölfelé. A kultúra, az tudna beszélni róla, tehát az összes többi kulturális ágazat szerintem, hogy ez mennyire vetette vissza az ő nézettségüket, vagy hogy milyen tempóban halad ez visszafelé, azért én azt mondom, hogy halad. Reménykedjünk benne, hogy egyszer még elérjük a COVID előtti időszakot, vagy akár meg is haladjuk.
Igen, pont azért is említettem, mert ugye azt mondják, hogy ez az időszak, ez meghatározta azt a részét, hogy az emberek úgy bezártak. Nem mentek, nem mehettek közösségekbe, és akkor most hirtelen megint van lehetőség, csak hogy annyi minden megoldható online, hogy mégis ki akarnak menni, és ezt a számok jól mutatják.
Értem. Viszont például környezetvédőként mi nagyon örülünk annak, hogy egyre több a hibrid konferencia, meg a hibrid megbeszélés. Tehát nekünk is van olyan kerekasztalunk, ami országos, és az eltéről meg a többi szakértő az nem feltétlenül utazik le minden alkalommal. Ilyen szempontból óvatosabb lett az emberiség, lehet, hogy így unblock is, meg a cégek is rájöttek erre, hogy költséghatékony, és nyilván mi is csinálunk ilyet, és egyértelmű az, hogy a demokratikus folyamatokban is visszavettette ez a dolgokat, tehát hogy az emberek tényleg egy kicsit bezártabbak lettek, nem feltétlenül akarnak minden egyes probléma megoldásában részt venni, tehát a nihilre, erre a társadalmi érdektelenségre, ha van ilyen, mert van, arra azért rájátszott, és nekünk civileknek nagyon kell harcolni ezzel ellen, tehát hogy mi tudatosan dolgozunk, hogy ez ne így legyen, hogy ez minél kisebb mértékű legyen. Be kell vonni az embereket a társadalmi folyamatokba, és ez szerintem a civil szektornak a legfontosabb feladata most.
Зайди, за ela aqui, seu ela não pode ser. Diz e numa prece que ela regresse, porque não posso mais sofrer. Chega, chega de saudade, a realidade aqui. Seu ela na rua paz, na rua beleza, só tristeza e melancolia que não sai de mim. Sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos beijinhos só no dar o mar do que os beijinhos que darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços dão de ser melhores abraços a pedra. Calado sim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim.
Hogyan áll a jövő év? Vannak-e már, láthatóak-e már a programok, hogy mennyien jelentkeztek be? Tehát, hogy ott a számokat már valami realizálja?
Azt látom például, hogy már a jövő évi kiállításokat foglalják el. Tehát, hogy évente 26-30, mondjuk kerekítsük ki, tehát 26-30 kiállítás között van a 2024-es év. Ezt is majd csak a végén számolom össze, mert ugye még decemberben is lesz kiállításunk, és a kiállítás az egy olyan valami, ami lefoglalja mondjuk egy hónapig a falat az adott teremben, tehát abban a hónapban már nem lehet kiállítást foglalni. Rendezvényt viszonylag könnyen foglalni nálunk, és ezért már jövő májusig foglalják a kiállításokat. Tehát tényleg van előre lefoglalva terem,
akkor előre terem, is kell gondolkodni.
Pontosan, tehát... mi azt mondjuk mindenkinek, tehát hogyha valaki nagy rendezvényt akar, konferenciát akar, akkor ne egy hónappal vagy két héttel előtte szóljon, hanem egyrészt van egy elektronikus rendszerünk, tehát online meg lehet nézni a foglaltságot előre, sőt most már online a weblapon lehet rendezvényt foglalni, ami csak tervfázisban lesz addig, amíg jóvá nem hagyjuk, de mindent beírhat hozzá, tehát hogy milyen eszközigénye van, melyik termet szeretné, hány fővel jönnek, megadhatja az elérhetőségét, és akkor mi keresni fogjuk, illetve automatikusan e-mailt kap, ha jóvá hagyjuk a foglalást. Nem is bírnánk ezt különben. Tehát, hogy hát ugye 360-t osszuk el, hogy mennyi van egy hónapban rendezvény, és mindenkinek a sajátja a legfontosabb, és mindig telefonál érte, bejön tárgyalni, megnézi a termet, még egyszer megnézi a termet. Ez akkora idő, meg olyan logisztika, amit, hát hogy mondjam, az, hogy nem vagyunk intézmény, az ilyenkor látszik. Tehát a civil szektorban nagyon sokat önkéntes munkába dolgozunk, nincsenek fizetett alkalmazottak, és szerintem tizede annyi humán erőforrással dolgozunk, mint más. Sok is, ezért nagyon nehéz teljesen korrekten egyeztetni. De például ez a foglalásra visszatérve már több szervezetnek az a munkamódszere, Ezüstidő, az EGRI, EKE, stb. Sorolhatnám azokat a szervezeteket, akik nagyon sok kulturális programot csinálnak, és január-februárban, márciusban leadják az éves programtervüket előre, és akkor befoglalhatjuk az időpontokat. Tehát, hogy tényleg most a jövő év tavaszára meg fog telni a háznak a nagy, mondjuk az 50-60%-a kapacitásának. Ennyire foglalnak előre.
De Tibor, hát hogyan került ebbe bele, hogy ezt az egészet összefogja?
Hát én igazándiból az ötödik elnöke vagyok, vagy a hatodik az életfának, ezt sem számoltam még össze. Tehát az a lényeg, hogy ez egy 35 éves szervezet most, de már a 60-as években létezett, ugye, csak akkor illegalitásban, és 89-ben, ahogy lehetett társadalmi szervezet, civil szervezetet bejegyezni, akkor 89. decemberében ezt meg is tette, akkor még nem Életfa, hanem Heves megyei Környezetvédő Egyesület néven. Én 96-ba, 7-be keveredtem ide egyetemista gyakornokként, és itt ragadtam. Tehát ez ilyen egyszerű. Valahogy ez ilyen, olyan, mint ha az ember elkapna egy vírus. Tehát, hogy eleve fura volt, hogy már az egyetem alatt én miért akartam környezetvédő szervezetnél tölteni a gyakorlatomat, de akartam. És ez lett belőle. Voltam én mindenféle formában, de valahogy soha nem hagytam az életfát. Tehát, hogy itt keringtem körülött egyéni vállalkozói, alkalmazott és a többi jogviszonyokban. A civil szektor amúgy ilyen, tehát, hogy ez nem egy ilyen fix állandó munkahely, és ezt nagyon sokan csinálják, hogy van olyan civil szervezet, ami a vállalkozói vagy a megbízási formába tud projekteket finanszírozni, valahol van 2-3-5 állandó alkalmazott, ez mikor, hogy vagyunk pénzzel ellátva. Olyan amúgy, mint a vállalkozói szektor, hogy a következő fél évet, ha látjuk előre, vagy két évet, akkor már boldogok vagyunk. Tehát, hogy akkor már stabil a működésünk, és hát nyilván ez is, tehát ez az ilyen vállalkozói gondolkodás is tetszik nekem, vagy tehát én is egyéni vállalkozó is vagyok nagyon régóta. És mondom, itt ragadtam, és 2017-ben megörököltem tulajdonképpen az elnöki posztot.
Jelentkezett, vagy megörökölte?
Hát, hogy mondjam, benne voltam már az elnökségben, és hát nagyon néztek rám a többiek, hogy akkor valakinek ezt tovább el kéne vállalni, tovább kellene vinni. Tehát tényleg ez egy, hogy mondjam, szükségszerű, nem? Tehát, hogy a fiatalabbak, én akkor még 40-valahány éves voltam, azok vigyék tovább a munkát, és az idősebbek meg segítenek. Tehát ez az jó az életfában. Én pont ezen gondolkodtam a napokban, hogy mennyi mindent jelent, ha egy szervezetnek van egy nagyon komoly szervezeti kultúrája, ami 35 évet alakult ki és fejlődött, és már a legelején is nagy koponyák szabták meg azt, hogy bánunk egymással, hogy viselkedünk a szervezeten belül, hogyan nem politizálunk, például hogyan maradunk szakmai vonalon, bármennyire nehéz is ez manapság, és ez jó, és működik, és én örülök, hogy egy ilyen szervezetben szocializálódhattam tulajdonképpen, mert ennek ez lett a vége. Na, így kerültem én ide.
És hát milyen szép szimbolikája van az életfának?
Bizonyám. Bizonyám. Ez Sándor András egyik elnökünk, az egyik első, összem első vagy második elnökünknek köszönhetjük, hogy egy székelyíró volt, és amikor már mi le akartuk ezt védeni, az életfa.hu domént, akkor már foglalt volt. Tehát, és amúgy legalább 31-nehány életfa nevű valamilyen egyesület vagy alapítvány van az országban, úgyhogy ez egy nehéz sors is, de itt Heves megyében azért az életfa alatt a mi életfánkat értik. Nem is szoktuk kimondani a teljes nevét, tehát elég annyit mondani Egerbe, hogy az életfa, és akkor azért legtöbben tudják, hogy miről beszélünk, de például Veszprémben ez egész más jelent, vagy Budapesten. És akkor a mi weblapunk is már csak az eletfa.org.hu címen futhatott, mert hogy 91-ben már foglalt volt ez a domén. Na, ennyit az életfáról, de amúgy nagyon, nagyon szép szimbólum, nagyon szeretjük, hogy van most egy vízvédelmi programunk az Eger-patakkal kapcsolatban, azt élővíznek hívjuk. Tehát, hogy az élet és a különféle természeti elemek és folyamatok azok milyen szépen forródnak egybe, az életfa is egy kicsit erről szól, és amúgy a faültető programunkat azt úgy hívjuk, hogy élet egyenlő fa. Tehát ezt így szoktuk kiírni, hogy ez is életfa, de hogy valahol a faültetés az egyenlő az élettel. Úgyhogy igen, használjuk erősen ezt az életfa szimbólumot.
Mit lehet tudni erről a projektről? Miért kell most védelembe venni az Eger-patakot?
Egyrészt ugye tényleg nagyon jó házzal foglalkozni, de mi egy zöld szervezet vagyunk. Tehát nagyon fontos a társadalmi Eger kultúrájának és társadalmának az építése, ez nagyon fontos dolog nekünk, és ez valahogy ugyanúgy érték, mint a zöld érték, vagy a városnak a védett fáj és a többi. De igen, tehát az elmúlt két évben én nagyon keveset foglalkozhattam zöld programokkal, és nagyon örülök, hogy megnyertük ezt a pályázatot, és Eger-patak felső vízfolyásánál a Bükkben fogunk víz visszatartani.
Kisrétésből.
Hát azért, hogy például ne száradjanak ki a Bükk erdejei. Hihetetlen szárazság volt az elmúlt három évben, több száz milliméter csapadék hiányzik ebből a Eger-pataknak a vízgyűjtőjéről. Ugye azt látni kell, ugye most mindenki a Tisza meg a Duna áradással, főleg a Duna áradással volt elfoglalva, addig nálunk nem volt víz. Tehát míg az ország egyik fele, vagy egy része, ami a Dunával közvetlenül érintett, az a túl sok víztől félt, meg körülöttünk az összes ország, ugye ezzel volt, tehát a Kárpát-medence körüli, ugye Lengyelország, a csehek, Ausztria, Németország a sok vízzel volt elfoglalva, nálunk továbbra is a száj van. Ez a durva ebben a dologban, és tavalyi évben láttam talán először, hogy lajtos kocsival hordanak be vizet az erdőkbe az állatoknak, tehát itt tartunk.
Erről valószínűleg kevesen tudnak, bizonyám. Én sem tudtam.
Bizonyám, tehát nagyon-nagyon kevés a csapadék, aki például gombászik, mint mi, az nagyon látja ezt a gomba, az nem úgy gondolkodik, hogy ha nyáron elég eső esett, akkor ősszel majd sok gomba lesz, hanem a gomba úgy gondolkodik, hogy nézzük meg, hogy mi volt az elmúlt 5 évben, vagy 10 évben. Ugye annyira, tehát a föld alatt egy nagyon sokkal hosszabb életfolyamata van minden egyes gombának, mert a gomba ugye nem az, amit a földön leszedünk, vagy a föld felett, az csak a termőteste. És akkor közben akár egy több hektáros folyamatokba vesznek részt ugye az erdőkben is a gombák, és nagyon-nagyon úgy vannak vele, hogy kivárnak. Tehát, hogy annyira kevés a csapadék, hogy nem nagyon hoznak termést, és ettől mondjuk lehet szenvedni a gombászoknak is, de ugyanúgy szenvednek tőle a bükki erdők, meg a bükki állatok is. Ez az egyik rész amúgy. Tehát azzal, hogy a felső vízfolyáson vizet tartunk vissza, azzal például csökkenteni fogjuk az Eger-pataknak a magas vizeit, tehát azokat a nagy vizeket, ami például a városra árvízveszélyt okozhatna, vagy ne adj Isten, elmosná a hódgátakat, ami a mi egyik fontos szempontunk. Igazából a hódok indították el ezt az egész pályázatot, és ezt a vízgyűjtőn való gondolkodást itt az életfán belül is. Tehát ugye tavaly előtt, meg az előtt voltak elég érdekes botrányok, meg a sajtó nagyon rá szállt erre, hogy Eger-patakban megjelentek a hódok. Ennek nagyon sokan örültek, akiknek a díszfáit kirágta a északi lakótelepen, azok annyira nem. De a hód is olyan, tehát hogy joga van itt lenni, tehát nekünk meg kell tanulnunk együtt élni velük, és erre például ez egy jó megoldás lesz. Tehát, hogyha a fönt, hogy mondjam, harmonizáljuk, vagy kisebbre tesszük ezeket a hullámokat a csapadék viszonyokban, az az Eger-pataknak is jó lesz, és egyben nagyon sokat nyerünk vele a Bükk erdeinek. Annyiból látszik ezt, tehát sikerült egy asztalhoz ültetnünk majdnem minden szakmai szereplőt, az egyetemtől az Eger erdőn keresztül a Bükki Nemzeti Partig, stb. Hódkutatók, az Ökológiai Kutatóintézet. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó kerekasztal beszélgetésen vagyunk túl, és a másik, hogy egyértelműen látszik az, hogy érdekli őket is ez a program. Sőt, hasonlókat terveznek ők is, megcsináltak is már, úgyhogy ki tudja, mi lesz még ebből.
Tehát mikor kezdődnek a munkák?
Hát jó lett volna már idén elkezdeni, lehet, hogy még lesz is róla belőle valami, de hát ugye egy komoly szakmai egyeztetés kell, hogy megelőzze ezt. Tehát nem fogunk akárhová ilyen kis gátokat építeni, mert tulajdonképpen annyit fogunk csinálni, hogy a vízfolyásokban lassítjuk a lefolyást. Tehát az erdei, ezeket a vízmosásokat fogjuk lelassítani, hogy egyrészt ez a hordalékot se hozzon le annyit, ne legyen olyan hirtelen a víz, másrészt maradjanak meg ezek kis vízes élőhelyeknek. És ezt nagyon erősen egyeztetni kell a Bükki Nemzeti Parkkal is, meg az Eger erdővel is. Tehát, hogy ez mind a két tájhasználó vagy erdőhasználó, meg hát ugye az ökológiai, meg az erdészeti szempontok is érvényesüljenek, meg nem utolsó sorban mondom, ennek a tájnak a többi használója is jól járjon, 140 ezer ember lakik az Egerpatak vízfolyásában.
L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore. I can love is all that I can give to you. Oh, love is more than just a game for two. Two in love can make it take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Oh, L is for the way you're looking at me. And O is for the only one that I can see. O, V is very extraordinary. And E, he's even more than anyone that you adore. And love is all that I can give to you. Oh, love is more than just a game for two. Oh, two in love can make it take my heart, but please don't break it off. Oh, love was made for me and you.
Hát ugye visszatérve a közösségekhez, a környezetvédelem megjelenik a közösségi területen is, hiszen közösségi kerteket is alakítottak.
Igen, erre is nagyon büszkék vagyunk. Külön önkormányzati engedélyt kellett hozzá kérnünk, mert annyira gyorsan jött a dolog, hogy még nem költöztünk be hivatalosan a házba, tehát az Egri Civil Közösségek Háza még nem nyitott meg. Ugye az hivatalosan július 1-jel van a szerződéskötésünk, de ott akkor tavasszal már jelentkezett egy vállalkozó, hogy ő szintén pályázati pénzből szeretne egy közösségi kertet csinálni, de nincs hozzá helyszíne. Én meg már tudtam akkor, hogy tárgyalásban vagyunk az önkormányzatokkal is, hogy nagyon-nagyon, de nem sokára, szerintem már be volt adva a pályázatunk is, és hogy itt van a kert, vagy itt van a civil közösség ház, és annak van hátul egy udvara. Azt jelenleg is használjuk, ugye az Eger civil ünnepét is ott szoktuk tartani, és elég sok, tehát egy 1000-2000 ember elfér ott, meg ilyen sátras kitelepüléseket is lehet csinálni, és volt hátul egy hát ez egy 3-400 négyzetméteres füves része, teljesen elhanyagolt állapotban, ilyen senki földje, és hát gyorsan, hát essünk neki, kitakarítottuk, eltüntettük onnan a régi száraz szívet, az nagyon jó volt, mert ugye lehet mit komposztálni. A város gazdálkodás Eger Kft. Segített. A faanyagot ugye pályázati pénzből vettük, tehát az életfa önkénteseivel és ennek a máskert vállalkozásnak a szakmai tudásával csináltuk meg ezt a közösséget, tehát mondom legalább 2 hónappal előbb, mint ahogy a ház megnyitott volna. Hát ugye tavasz, tehát az az első év az még igazából később is volt, mert hogy májusban tudtunk palántázni, május végén a kertbe, addigra lett kész, tehát az első év majdnem csonka kertészetileg, ha jól megnézzük, mert ugye március-áprilisban már mindenféle létsőt, hát korai salátákat már télen is lehet róla szület. Úgyhogy az a lényeg, hogy így indult ez a közösségi kert, és hát azt mondom most, ha már közösség, mert ugye egy közösségi kert az soha nem a egy emberről szól, vagy egy egyesületről szól, ebben is legalább 8 civil szervezet van, ha jól számolom, és legalább 3 magánszemély. 15 ágyás van benne, és így egy-egy szervezetnek nem jut csak pár négyzetméter, de hát azon is csodákat lehet tenni. Egy ilyen magas ágyásos közösségi kert az nagyon-nagyon intenzíven tud teremni, nagyon jók a hő, meg a tápanyag viszonyok, és olyan helyre is tettük, ahol a benapozottsága is jó. Ez amúgy nehéz volt, mert az egyetemnek szép nagy fái vannak a szomszédunkban, a mellettünk lévő parkban, de sikerült úgy elhelyezni, hogy a legtöbb ágyást éri szépen a nap, és mondom, gyönyörű volt, nyertünk már egy csomó díjat vele, tehát minden évben benevezünk a legszebb konyhakertek versenybe, közösségi kategóriába, ahol különféle díjakat szoktunk kapni. Például, ha minden igaz, most még ez ügyben várok egy telefont, lehet, hogy holnap jön a Kékbolygó műsora az M1-től nálunk forgatni. Most kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből. Volt már ott természetesen a TV-eger, de voltak már ott floridai egyetemisták is, tehát évente ilyen 5-800 ember nézi meg a kertet. Nem csak szakmai, hanem közösségi szempontból is. Például az egyetemnek a közösségfejlesztő szakáról minden évben van egy-két csoport, aki kíváncsi rá, ugye nem a kertészeti részére, hanem a közösség részére.
Érdekes, ahogy ez a kettő egyébként összefonódik, de a magas ágyásra egy kicsit, ha kitérünk, mert hogy ugye olyan, mint hogyha ez valami nagy újdonság lenne, pedig amúgy nem az.
Igen, tehát egyrészt voltak az előzmények, mondanám a dombos ágyást, én kísérleteztem vele az egyetemen annó, nem tudom, 30 évvel ezelőtt, akkor, és az ugye ez egy régi, azt mondtam, bajor kertészeti módszer, amikor simán a gyeptéglát félretesszük, a korhadó anyagokból építünk egy dombot, földet hordunk rá, visszafordítva rátesszük a gyeptéglákat, megint föld, és akkor ebbe lehet termelni, és tulajdonképpen oldalt állnak a répák benne, vagy hogy mondjam, tehát oldalt a domb oldalával is lehet ágyásokat létrehozni, vagy sorba ültetni zöldséget. Ez is hasonló, ugyanaz az elv, hogy ezek a korhadó anyagok az alján ennek a testnek, ennek a termő doboznak, vagy ugye egy magas ágyásnál ez már dobozforma, de itt a dombos ágyásnál ennek a dombformának. Nagyon jót tesznek a gyökér, tehát ugye rengeteg tápanyag van pont ott a gyökérzónában, ahol kell, és hő. Tehát a bomlás miatt sokkal melegebb például tavasszal egy ilyen magas ágyás, a folyamatos korhadás miatt, és gondoljunk bele, hogy ez a 20 centi termőréteg, de még annyi is kell, tehát mondjuk 10 centi talaj alatt 40-50 centi friss komposzt van, vagy érő komposzt van a mondjuk a paradicsom gyökerének, mert igazán ebben csak csírakorban vannak ebbe a 10 centibe, és aztán mennek le a komposztba, és szimbiózisban vannak az ottani gombákkal, stb. Tehát, hogy ez egy hihetetlen életerő is a növényeknek, tehát, hogy nagyon jó áll az immunrendszerük egy ilyen magas ágyásban. A másik, hogy tavasszal nekünk két nap alatt szokott kikelni a retek, a saláta. Tehát a meleg miatt, amit alulról kap a magas ágyás, nagyon-nagyon tud virágozni benne az élet.
Na pont ezt akartam kiemelni, amit most meg is válaszolt, igen, hogy igazából nem is, mert ugye azt a funkcióját szokták kiemelni, hogy magasan van, könnyebb gondozni,
igen,
ápolni.
Igen, nem jönnek a csigák, stb. Nem.
De hogy egyébként rengeteg más előnye is.
Persze,
van.
A magasság is jó, azért oda tudnak szokni a csigák 2-3 éven belül, és most például ez erősen csigás év volt, és nekem otthon is vannak dombos ágyásaim, ott például simán följártak éjszakánként a dombos ágyásba, mert hogy ezt ők is észreveszik ám, hogy ott sokkal dúsabb a növényzet és finomabb is. Hát ezzel mindig védekezni kell. Ja, és a másik nagyon fontos, hogy ez bio, ez a kert. Tehát, hogy ez alapelv általában a közösségi kertek, vagy nem használunk vegyszert, pont azért, mert több más ember is van, és hogyha 10-ből 8-an úgy döntenek, hogy azt szeretnék, hogy ne legyen vegyszer a kertben, akkor azért az a másik kettő is beáll a sorban, mi jó. Tehát, hogy ennek örülünk, nincs vegyszer használat, nincs műtrágya használat, van egy közösségi komposztálunk is amúgy a kert mellett. Ez tulajdonképpen hány darab, 4 darab raklapot ütöttünk össze, fúrtunk össze, és akkor ez egy 2x2 méteres komposztáló, amiben ugye ilyen a kertből is komposztálunk, lehet belehozni is, tehát a civilek hoznak is komposztálható dolgokat, hulladékot, kerti hulladékot, stb. Meg szoktunk bele kapni komposztnak való anyagot, úgyhogy rendszeresen minden évben, hát most éppen fogytán van, úgyhogy valahogy pótolnunk kell jövőre, de meg kifogytunk abból a 2-4 köbméter komposztból, amíg volt, azt például folyamatosan tesszük bele a kertbe. Mert évente van, úgyhogy 10-20 centit süllyed ennek a magas ágyásnak a szintje, amit
pótolni
kell. Pontosan, ahogy érik, esik össze.
És hát ugye volt itt még egy projekt, a török-magyarófa, szerintem erről is érdemes beszélni, hogy ez miért is volt?
Ez is milyen jó, mert ugye a közösségekről beszélünk. Ez is olyan, hogy nem az életfa lépett föl egyedül, hanem van itt egy régi, nem is tudom hány éves tömörülés, mi zöldülésnek hívtuk az elején, mert hogy a zöldek ülésesztek, és ezért zöldülés volt. Az egri zöld szervezetek már régóta ilyen havi hát minek nevezik ezt suttogónak, hamarra feltelmesterekről is beszéltünk. Igen, igen, tehát hogy azért összegyűltünk és próbáltuk kibeszélni a dolgokat, és ez odáig eljutott, hogy ne csak beszélgessünk róla, hanem elég, tehát a tavalyi évben például már, ez már tavaly előtt kezdődött, Tettek mezeire léptünk, és ugye megszületett például ez a Teret a fáknak program. A zöld szervezetek kezdeményeztek egy egyeztetést a várossal, itt volt egy azt hiszem 12 pontos kérelmünk, hogy mit szeretnénk elérni a városi fákkal kapcsolatban. Elkezdtük, de nem fejeztük be sajnos, a várban szerettünk volna egy fát tulajdonképpen kibontani a beszorultság alól, megcsinálni a gyökérterét, felszabadítani, talajcserét végezni ott, és egy ilyen kör alakú paddal elzárni tulajdonképpen a turisták elől. Ugye a várnak az a baja, hogy ott annak a fának a gyökerét is, vagy a gyökérzónáját is az a sok ezer turista tapossa, aki megfordul a várban. És hogyha ezt körbe padoztuk volna ezt a fát, akkor ugye ülni is lehet, tehát körbe lehet ülni a fát, de ugyanakkor így nem bántják a turisták akaratlanul a gyökérzónát, és akkor sokkal több vizet meg levegőt kaphatna a fa. Sok ilyen alászorult fa van a városban, és amúgy nagyon sok védett fa van a városban, ami ezért erősen pusztuló állapotban vannak, és az egyik ilyen is nagyon látványos volt, és számunkra nagyon szem előtt is volt ez a török-magyaró fa az Eszterházi téren, ami megszenvedte az építkezést, sok gyökerét átvágták, és az építkezés előtti 82 millió forintos értéke, az 10 millió forint most már. Tehát, hogy évek óta pusztul, nem nagyon nyúlt hozzá az önkormányzat, két éve nem láttunk rajta semmiféle ápolást, és mondom, eléggé be van építve az alja, tehát, hogy be volt térkövezve, egy talán másfél négyzetméter szabad helye volt, és a térkő ugye alá is van betonoz. A lényeg, hogy nem sok vizet kapott. Tehát, hogy majdnem sivatag körülmények között élt ez a fa átvágott gyökerekkel, és erre úgy reagált, hogy az idei évben nagyjából a 10%-a volt a lombja annak, ami régen volt, és a teljes felső rész elszáradt. És ezzel az a baj, hogy a száraz ág részek, azok ölik tovább a fát, ugye szabad helyet adnak a gombáknak, tehát le tudják foglalni, le tudják rombolni az egész fát, és ugye az északi oldalán, ahol ezek a leginkább voltak a gyökérátvágások, ott már a taplógomba is megjelent, idén már virágzott, tehát már minthogy termés volt a gombának lent. Úgyhogy ide is csináltunk egy kiállítványt, egy nyílt levelet, a fát körbe rajzoltuk, nem is olyan régen egy másfél hete az EGRI zöld szervezetek Facebookon meghirdették az eseményt, a fát körberajzoltuk azt a területet, amit fel kéne szabadítani a térkő alól, hogy a fa levegőhöz jusson. De mindenfélét rajzoltunk, a cabogarat, csigát, fűtfát, virágot a gyerekekkel. Még mandalát is készítettünk, hogy tényleg ilyen esős idő volt, és nem tudtuk, hogy egyáltalán megmarad-e a kréta rajz. És ezért vittünk tobozt, gesztenyét, stb. És ilyen mandalákat is készítettünk. Erről szépen hírt adott a helyi média. És a vége az lett, hogy az önkormányzat hozzáfogott a faápolási munkákhoz, pedig úgy, hogy jutottuk, hogy nincs is már meg rá az összeg, de mégis a vállalkozó, aki ezt végezte, elvállalta ezt a munkát, amit nagyon köszönünk innen is, és az önkormányzatnak is köszönjük a gyors fellépését. Az lett a vége, hogy ez a fa most azáltal szerintem, vagy azért, mert mi rátereltük a figyelmet, most megkapta azt a gondoskodást, ami segíthet neki. Tehát ezzel, hogy eltávolítottuk az elhalt részeket, és egy szakszerű fa kezelést kapott. Én például most láttam ilyet először, hogy a láncfűrészt minden egyes ágvágásnál fertőtlenítik. Hogy a gombát ne vigyék át, azt mondom, hogy zseniális dolgok voltak, és egy ilyen kísérleti baktériumos kezelést fog kapni a fa, ami Európában még alig van rá példa, ezt publikálni fogja a faápoló, aki végzi ezt a munkát, tehát végre szakértő kezekben van a fa, és ennek nagyon örülünk. Úgy gondoljuk, hogy azért valamit sikerült elérni, most már azért imádkozunk, hogy a fa életképes és erős legyen, tehát hogy élni akarjon tavasszal is, mert akkor idén tavasszal, vagy jövő tavasszal elkezdődhet egy komoly új lombkorona építő munka. Tehát ezzel a baktériummal például az alvőrügyeket ki lehet hajtatni a fa elhaltnak gondolt, vagy így levágott csonkjain. Tehát az ág csonkoknak a végét majd újra hajtásra lehet bírni. Még egy ilyen öreg fánál is.
Ez egy hatalmas eredmény, és azt gondolom, hogy bőven van még itt teendő, úgyhogy én sok sikert kívánok, és kitartást, jó munkát.
Igen, nem ez lesz az egyetlen fa, még ez ügyben is dolgozunk, meg hát mondom, a civil közösségek házával, meg a többi zöld programunkkal is igyekszünk, mondom, nem csak zöld módon, hanem összefogva meg együtt dolgozni a az összes helyi civil szervezettel vagy közösséggel.
Köszönöm, hogy eljött hozzá.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, ma reggeli műsorunkban Csató Tiborral, az EGRI Civil Közösségek Házának vezetőjével beszélgettünk a közösségi csoportokról, közösségi kertjükről, valamint természetvédelmi törekvéseikről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégáim Karkus István és Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.